Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Aréna ma esti vendége, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. A rövid szünet előtt beszéltünk már egy picit az észak-dél ellentétes érdekekről. Maradjunk egy picit ennél az Európai Unió jövőjét illetően. Ez mennyire lesz meghatározó ez a törésvonal ön szerint, az észak-déli törésvonal?
Nem vagyok benne biztos, hogy észak-déli törésvonalról beszélünk, viszont beszélünk vitáról. Mégpedig olyan módon, ami szerintem természetes, mert hogy itt van egy 28 országból álló integráció, ami hamarosan ugye 27 országból fog állni, mely történelmi jelentőségű kihívások előtt áll, háború Ukrajnában, terrorfenyegetettség, energiabiztonság, a britek kilépése, a migrációs válság, a szabadkereskedelmi megállapodások korának átmeneti lejárta, úgy tűnik. Szóval, hogy teljesen új helyzet van, és hogy ebben a teljesen új helyzetben egy válságokkal önmagát sorozatosan szembe találó 28 országból álló integrációban viták vannak a jövőt illetően, ez szerintem természetes. Tehát ez nem szabad valami fajta katasztrófaként megélni, mert azok a barátaink, akik folyamatosan azt hangoztatják, hogy nekünk egységet kell mutatni, azok a viták eltussolásával pontosan ennek az egység mutatásának az esélyét veszik el tőlünk. Mert egység az csak vitákon, konstruktív, tárgyalagos vitákon keresztül alakulhat ki. És ugye itt van egy vita alapvetően arról, hogy akkor az erős Európai Unióhoz melyik út vezet? Vajon a szuverenista út, vagy a federalista út. Ugye a federalista vagy föderalista útnak a végállomását úgy lehet megfogalmazni röviden, hogy Európai Egyesült Államok. És szerintünk ez nem jó megoldás. Sőt, ez egy zsákutca. Mégpedig azért, mert ha megfigyeljük, akkor az elmúlt két és fél esztendőben a súlyos európai válságokra a válaszok azok mind nemzetállami szinteken születtek, és nem közösségi szinten. Tehát akár a migrációra, akár a terrorfenyegetettségre, akár a gazdasági nehézségekre nem közösségű szintű, hanem tagállami szintű válaszok születtek. Ezért mi azt gondoljuk, az Európai Unió akkor tud erős lenni, hogyha minél erősebb tagállamok alkotják. Tehát szerintünk nem szabad újabb hatásköröket brüsszeli szintre vinni, hanem azokat a tagállamok szintjén kell tartani. De most erről van egy jelentős vita. Ugye az számunkra kifejezetten rossz hír, hogy ebből a britek kiszállnak ebből a vitából, mert a britek azt a tábort erősítették, amiben mi is vagyunk, sőt, hát annak a tábornak voltak a leghangosabb tagjai, a súlyuknál, méretüknél, a gazdasági erejüknél fogva. Most ezt a racionális hangot el fogjuk veszíteni az Európai Unió jövőjének vitájából, ami nekünk politikailag is rossz, hátrányos, káros. Most a gazdasági hatásairól már nem is beszélve, tekintettel arra, hogy azért, ha egy integrációt elhagyja a világ ötödik, és Európa második legnagyobb gazdasága, azért az azt jelenti, hogy valami nem működik jól. Tehát valamit meg kell reformálni. Éppen ezért szerintem fontos lenne, hogy végre az őszinte viták korszaka jönne el Európában. Egyelőre ezt azért még nem látjuk, mert még egyszer, ha valaki őszintén beszél, akkor vagy putyinista, vagy trumpista, egyelőre itt tart Brüsszel, ami szerintem egy elég szegényes álláspont.
A britek kilépése után hogyan változhat mondjuk a V4-eknek a befolyása? Ugye Lengyelország mégiscsak az Unió egyik legerősebb, vagy legnagyobb gazdasága.
Hát ugye két megközelítés van. Az egyik az, hogy a 4 28-ból az kevesebb, mint 4 a 27-ből, tehát hogy elvileg nőhet a súlyunk.
Matematikailag igen.
Matematikailag kétségtelenül így van. Szerintem valóságban ez azért ennél összetettebb, mert pont annak az álláspontnak az egyik legerősebb képviselője távozik, amely álláspont a mi álláspontunk is az európai jövőjét illetően. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a visegrádi együttműködés még soha nem volt annyira szoros, soha nem volt annyira hatékony, mint jelenleg. Ennek több oka is van. Egyrészt nyilván a közös, történelmi múlt, az egymásra utaltság, most az európai összehasonlításban véve hasonló gazdasági helyzet, hasonló indítatások, a racionalitás, amit azért közép-európai emberekre mindig jellemző volt. Ezek mind-mind összekovácsolnak minket. A kívülről érő támadások nyilván ezt még megerősítik, azt, hogy a lengyel barátaink vannak most porondon, egy darabig mi voltunk, aztán amikor a szlovákok meg a csehek migráció ellen beszéltek, akkor őket is kikezdték, szóval ezek is összetolnak, összenyomnak minket. És hát van egy pragmatikus felismerés is, négyünk hangja sokkal hangosabb együtt, mint külön-külön. És ma már ugye nem véletlen, hogy a körülöttünk lévő országok mind-mind valamilyen módon azt vetik fel, hogy hogyan lehetne csatlakozni a visegrádi együttműködéshez. Ugye van egy ilyen belső döntésünk, hogy a V4 az nem lesz V5, V6, V7, V8, hanem az V4 marad, mert hogy úgy látjuk, hogy, hogy ez az együttműködés ez így hatékony, és így tudja legjobban képviselni a benne résztvevők érdekeit. Így alakult ki szervesen, és ez jól is van így. A V4 plusz formátumokra továbbra is nyitottak vagyunk, Horvátország, Szlovénia, Ausztria, Románia mind-mind érdekelt ebben a kiterjesztett együttműködésben. De én azt gondolom, hogy itt a visegrádi együttműködés már a minden túlzás nélkül a leghatékonyabb és legszorosabb szövetségé vált az Európai Unión belül.
Ha már itt tartunk, mik a 2017-es céljai ennek a szoros szövetségnek, regionális szövetségnek?
Hát ezt nagyjából négy témaköré lehet összesűríteni. Először is ugye a regionális együttműködési szerep, ami ugye a konnektivitásban ölt testet, magyarul az összeköttetésekben. Szeretnénk azt, hogyha végre itt a közép-európai térségben is nem minden csak a nyugat-kelet irányú összeköttetésekről szól, hanem az észak-déliről is. Olyan sokat tettünk ebben az ügyben már, határ átkelő helynyitásokkal, gázvezetéképítéssel. Szeretnénk ezt még tovább folytatni, mert ez nem csak gazdasági, hanem nemzetbiztonsági érdekünk is. Szlovénokkal kiegészülve egy magyar-szlovén, szlovák, lengyel együttműködésben 2018 végéig egy új közlekedési folyosó tud létrejönni, ami nekünk óriási érdekünk volt, hogy rajtunk menjen keresztül, hogy az osztrákok is pályáztak erre, sikerült ebben az együttműködési körben tartani ezt. Aztán másodiként ugye az új ipari korszakra való átállás, a digitalizáció kora, az ipar 4.0 kora minden eddiginél szorosabb együttműködésre késztet minket. Ugye az jól látszik, hogy azért a sikereink közösek, mert hogyha jön egy nagy beruházás Magyarországra, az nagy eséllyel hoz beszállítókat Szlovákia területére. Azt is láttuk már, hogy amikor jött egy nagy beruházás Szlovákiába, akkor az újabb magyarországi vállalkozásokban, beszállítókban öltött testet, és ez így van ebben a körben, tehát a gazdasági együttműködés és a befektetők érdeklődésének közös felkeltés az egy fontos szempont. Ezt azért ne felejtsük el, mondjuk Japánból, Koreából vagy Kínából nézve, azért a mi piacaink kicsik, de hogyha már négyen együtt vagyunk, azért az már valamennyire szabad szemmel távolról is ugye jobban látható. A harmadikként a biztonsági, energiabiztonsági együttműködést tűzzük ki célul ennek a fejlesztését. Negyedik pedig a globális szerepvállásunk, a bátorság, ugye mert jól látszik, hogy azért az általunk képviselt álláspontok sok esetben hosszú bírálatot követően mégiscsak győztes álláspontként kerültek ki különböző küzdelmes helyzetekből. Tehát én azt gondolom, hogy ezen négy pont köré sűrítve az együttműködésünket és a nyártól esedékes magyar elnökséget, a visegrádi csoport továbbra is sikeres tud lenni.
Térjünk vissza az Európai Unió kérdéséhez, ugye itt a V4 kis kitérő után. Az Európai Parlament néppárti elnökével ön szerint ez az átalakulás könnyebb lesz? Például a magyar-európai uniós viszony egyszerűbb lesz?
Hát az egészen biztos. Tekintettel arra, hogy Tajani elnök úrral, miniszterelnök úr személyesen is jó viszonyt ápol, a Fidesz és a jobboldali keresztény konzervatív olasz pártok közötti együttműködés egy kifejezetten hosszú távra visszatekintő jó együttműködés. Tehát én azt gondolom, hogy Tajani elnök úr megválasztása az magyar szempontból lehető legjobb fejlemény. Ugye a korábbi európai parlamenti elnöktől, Schulz elnök úrtól kaptunk itt hideget meleget, vitáztunk elég szenvedélyesen és érzelmektől telítve, meg racionálisan is. Én azt gondolom, hogy az ilyen típusú vitákra a jövőben nem kell számítani. Mi nagyon örültünk ennek a kimenetnek, ez a számunkra a legjobb forgatókönyv.
Az Európai Unió útkeresése szempontjából ez mit jelent? Amiről ön is beszélt, tehát hogy el kellene döntenünk, mi az, ami, hogy inkább föderalista irány, vagy inkább szuverenista irány. Ebből a szempontból ez mit jelent?
Ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy hogy keresztény-konzervatív alapról megközelítve Európa jövőjét sokkal inkább az erős nemzetek Európája rajzolódik ki. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ma már ez a vita pártokon túlnyúlik. Tehát mondjuk, ha nézzük meg a magyar-szlovák együttműködést, hát egy erősen szociáldemokrata színezetű, meg egy erősen kereszténydemokrata kormány együttműködése ma szerintem túlzás nélkül elmondhatom Európa legjobb kormányközi együttműködésévé vált. Tehát azért most már ezek párt családokon túlmutató kérdések. Ugyanakkor mégiscsak van pártszolidaritás, mégiscsak van pártcsoporton belüli szolidaritás, és mégiscsak van egy közös elvi alap, amiről érvelünk. De hogyha nem is a vita végkimenetele tekintetében jelent bármit is Tajani elnök úr megválasztása, abból a szempontból sokat jelent, hogy egy pragmatikus és racionális vitának a terepe szerintem jobban biztosított az ő általa vezetett Európai Parlamentben, mintha még mindig egy szociáldemokrata, szocialista elnöke lenne az Európai Parlamentben.
Egyébként ugye ön is említett olyan kérdéseket, amelyekben láthatóan eddig is a közös megoldás tűnt jobbnak. Ugye most felmerült a közös hadsereg, közös határőrség, például a migrációs válság ügyében, sőt korábban gazdasági ügyekben is épp a magyar elnökség idején merültek föl integrációs megoldások. Most ugye beszélt arról, hogy nyilván nem biztos, hogy ez a jó út, mármint hogy a föderális megoldás a jó út. Látszik az ön szerint, vagy kezd kirajzolódni, hogy mi az, ami az Európai Unió lesz szerintünk, hogyan kellene kinéznie, melyek azok a fontos kérdések, amelyekben együtt kell működnünk, és mi az, amiben nem fogunk együttműködni?
Hát nézze, szerintem ezt akár a magyar-német együttműködés szemüvegén keresztül is jól meg lehet közelíteni, mert bár a németekkel van egy nagyon jelentős és kibékíthetetlennek tűnő vitánk a migráció tekintetében, mind a mellett az európai jövőről folytatott vitákban talán a két legfontosabb kérdésben abszolút egy irányba húzzuk a szekeret. Ez pedig az, hogy Európa versenyképességét csak gazdasági fegyelemre lehet alapozni a jövőben, a másik pedig, hogy az európai biztonsági struktúrát meg kell erősíteni. Ami az elsőt illeti, ugye Európában országok sora szenved magas államadósságtól, korábban ugye adósságválságoktól volt hangos az európai sajtó, nyilvánvalóan adósságra alapozva gazdasági fellendülést és versenyképesség visszaszerzést nem lehet remélni. Most ha ezt, is mondjam, nem politikailag korrektül, vagy politikailag nem korrektül akarom megfogalmazni, akkor azt mondom, hogy a németek pénzére bazírozva európai versenyképességet nem lehet építeni. Tehát mindenkinek fegyelmezetten kell gazdálkodni, az nem lehet. Egyes országok azt mondják, hogy hát majd úgyis a németek kifizetik a kárunkat. Tehát ilyen nincs, vagy az adósságunkat. Tehát a németekkel maximálisan egyetértünk abban, hogy minden gazdasági szabályhoz vissza kell térni, tehát és egyformán kell mérni mindenkit. A költségvetések, a költségvetési hiányokat ugyanúgy számon kell kérni, a nagy és régi tagországokon, mind az új kicsiket, nem emlékszünk rá. Velünk szemben ugye mindenfajta megszorító intézkedéseket alkalmazott az Európai Unió költségvetési hiány alakulása miatt korábban, annál nagyobb hiányokért meg hiányok fölött meg szemet hunyt mondjuk régi tagállamok esetében. Tehát a költségvetési pénzügyi fegyelem, a fegyelmezett felelősségteljes gazdálkodás az európai versenyképesség helyreállítás alapja. Ebben abszolút egyetértünk. És az európai biztonság tekintetében is mi úgy gondoljuk, hogy már régen meg kellett volna erősíteni a transatlanti szövetségnek, vagy az euróatlanti szövetségnek az európai lábát. Most az új amerikai külpolitika erre szerintem újabb bizonyítékot szolgáltat. Erről nyilván el fog majd indulni egy vita. Nemrégiben tárgyaltam a német honvédelmi miniszterrel, Ursula von der Leyen miniszterasszonnyal, és hát az világos, hogy a németek is azt gondolják, hogy valamifajta erős európai biztonsági struktúrára van szükség. Erről majd el fog indulni egy vita. És szerintem helyes is, hogy vita lesz erről, mert itt 28-an vagy 27-en megint nyilván különböző szempontokat fogunk felvetni, de az biztos, hogy az új amerikai elnök személye és álláspontja aláhúzza azt az állításunkat, vagy is bizonyítja annak a helyességét, amit már sokszor lehetett hallani itt Európában, nem csak tőlünk, hanem másoktól is, hogy nekünk nem szabad kizárólag arra számítanunk, hogy majd az amerikaiak ide jönnek és megvédenek minket.
Tehát nem a NATO lesz az elsődleges biztonsági garancia,
de,
hanem az európai.
De elnézést, igen, akkor ezek szerint félreérthetően fogalmaztam.
Nem, és csak pontosítjuk,
hogy ez szerintem nagyon fontos szempont, amit ön most felvett, ezt világosabban kellett volna mondanom. Tehát nem egy NATO struktúráival párhuzamosságot felépítő európai struktúráról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy a NATO-nak, a transatlanti, euróatlanti közösségnek az európai lábát meg kell erősíteni, ennek fontos szereplője az Európai Unió, talán így pontosabb.
De egyébként ön szerint a NATO-nak változhat a szerepe? Nyilván Donald Trump markáns változásokat szeretne, ha másban nem legalább a befizetésekben, ugye ezt elég világossá tette a választási kampány során.
Szerintem a szerepe nem fog változni, viszont hogy is mondjam, a fegyelemre szerintem itt is nagyobb hangsúly fog kerülni. Tehát valóban a 2%-os védelmi költségvetési kiadásokat egy idő után meg fogják követelni. Erről van egy konszenzus, hogy ezt mindenkinek el kell érni. Szerintem most ezt mindenkinek kicsit fel kell gyorsítani, de ez jelenlegi helyzetben szerintem nem baj.
Beszéltünk ugye nagyon sokat az amerikai-orosz viszonyról, az amerikai-európai uniós viszonyról, beszéljünk egy picit az amerikai-magyar viszonyról. Mire számít? Ugye amikor a most távozott amerikai nagykövet ideérkezett, akkor azt mondta, hogy akkor meglehetősen feszült volt ez a viszony, és akkor azt mondta, hogy megpróbálja letekerni a hangerőt, azt hiszem valami ilyesmi kifejezésre. Csak halkabb ez a viszony, vagy érdemben változott?
Hát nézd, én azt tudom mondani önnek, hogy a politikai együttműködésünk az továbbra is a mélyponton volt, a végig a mélyponton volt az amerikai demokrata adminisztrációval. Mondhatom azt is, hogy nem volt egy idő után már. Tehát a hangos Magyarország kritikán kívül mást az amerikai külpolitika nem gondolt velünk kapcsolatban. Az a nagykövet, a korábbi nagykövet Colin Bell személynek volt köszönhető, hogy ezek a kritikák azért hangsúlyosan nem kerültek ide Budapestre, hanem tényleg a nagykövet azt mondja, hogy ígérte, lecsavarta a hangerőt, és mondjuk néhány nyilatkozott, hogy kritikai megjegyzésen túl, aztán más nem nagyon hangzott el az elmúlt másfél-két esztendőben, de politikai együttműködésünk az nem volt. Volt védelmi, abszolút szuper, tehát azon 23 ország közé tartozunk, akik katonákat küldünk az iszlám állam elleni harcban. Ott vagyunk Afganisztánban, amerikai vezetés alatt. Mi vagyunk az egyik legjelentősebb katonai hozzájáruló a Nyugat-Balkán biztonságához. Ott vagyunk Koszovóban, ott vagyunk Boszniában. Tehát igazából ránk lehet számítani. Ezt azért már többször bizonyítottuk, és ezt az amerikaiak is pontosan tudják. Tehát a védelmi együttműködésünket semmilyen kritika nem érhette az elmúlt időszakban. Ugyanígy a gazdasági együttműködés, hát mégiscsak itt van 1650 amerikai vállalat, több mint 100 000 magyar embert foglalkoztatnak. Tegnapi napon éppen a BlackRock nevű, a világ legnagyobb pénzügyi alapkezelő vállalata hozta ide az innovációs központját, a magyar GDP 42-szeresét kezelik. Csak két olyan országon a világban, az Egyesült Államok és Kína, akinek a GDP-je nagyobb annál az összegnél, mint amit a BlackRock kezel. Tehát jól látszik, hogy az amerikai üzleti, gazdasági, vállalati világ az egy nagyon jól megtalálta a helyét Magyarországon, az évelei adóváltozások is nagymértékben amerikai-német vállalatokkal való konzultációkon alapultak. Most én arra számítok, hogy a politikai együttműködésünk is kiegyensúlyozottabb lesz, hogy az eddigi állandó beavatkozási kísérleteket és kritizálást azt fel fogja váltani a konstruktivitás. Nyilvánvalóan ez egy hosszabb folyamat lesz, de én abban bízom, hogy az a nyitottság, ami kihallatszott Donald Trump és Orbán Viktor telefonbeszélgetéséből a tavaly esztendő vége felé, az hamarosan már a politikai együttműködésben is meg fog nyilvánulni.
Beszéljünk egy picit általában gazdasági diplomáciáról, ha már egy gazdasági ügyeket is említett. Ugye akárhányszor nálunk járt, akkor nagyon sok eredményről számolt be. Mi az, ami 2016-ban nem sikerült?
Hát, hogy is mondjam, talán a magam és az ügy szempontjából is jobb, ha arról beszélek, hogy viszont mi sikerült. Hát nézze, el tudom mondani önnek a számokat, és akkor hát nem tudom, akkor vonjuk ki belőle azt, hogy mi lehet, ami nem sikerült. Hát nézze, ugye tavaly esztendőben én nem tudok önnek mondani olyan külgazdasági mutató számot, amiben ne döntöttük volna meg minden idők rekordját. Tehát minden idők legmagasabb exportja, minden idők legmagasabb külkereskedelmi többlete, minden idők legtöbb beruházása, a beruházás ösztönzési rendszeren keresztül, minden idők legtöbb munkahelye ezen keresztül, és minden idők legnagyobb beruházási volumene ezen keresztül. Tehát mi ezért vagyunk felelősek. Az viszont látszott 2016-ban is, meg már most látszik 2017-ben is, hogy soha ekkora verseny nagy beruházásokért, munkahelyteremtésért, export lehetőségekért még soha nem volt, mint most. Soha. És látni kell, hogy az idejében még nehezebb lesz, ugyanis az új republikánus adminisztráció az Egyesült Államokban minden eddiginél patriótább gazdaságpolitikát visz. Ez egyébként az én, hogy mondjam, értékvilágomban nem negatív. Tehát a patrióta gazdaságpolitika azt mondja, nem pozitív, és azon szerintem nem szabad felháborodni, hogy az amerikai elnök azt akarja, hogy az amerikai cégek Amerikában hoznak létre munkahelyeket. Hát ez, hogy mondjam, tehát viszonylag evidens. Nekünk ezt figyelembe kell venni. És a saját stratégián kialakítását azt úgy kell végrehajtani, hogy még ezzel együtt is versenyképesek legyünk. Tehát mondjuk a társasági adó 9%-ra csökkentése, a mobilitási adókedvezmények, a szociális adó csökkentés, annak a jövőbeli kivetítése, az új beruházás ösztönzési rendszerünk, ezek mind-mind azért jöttek létre január 1-től, hogy ebben a megváltozott és, hogy is mondjam, brutális harcot sokszor felvonultató nemzetközi gazdaság életben sikeresek tudjunk lenni. A britek kilépése, az új amerikai gazdaságpolitika és a kínai expanzió és importhelyettesítési politika, ezek minden eddiginél nehezebb nemzetközi gazdasági környezetet rajzolnak fel azon országok számára, ahol mint például a miénk, ahol a külső lába, a külső aspektusa a gazdaságnak az nagyon nagy mértékben határozza meg a nemzetgazdaság teljesítményének egészét. ezt figyelembe kell vennünk, így is természetesen arra törekszünk majd, hogy idén is minden rekordot megdöntsünk, mint tettük tavaly meg tavaly előtt, de az idén ez nem lesz könnyű.
Ugye a beszélgetést napi aktualitásokkal kezdtük az ön moszkvai utazásával, egy jövő heti orosz-amerikai csúcstalálkozó előkészítéseként. Térjünk vissza a napi aktualitásokhoz. Az elmúlt napokban ön is talán legtöbbet az olaszországi autóbuszbalesettel kapcsolatosan szerepelt és nyilatkozott. Mik most a legfrissebb információk? Ugye a beszélgetést hallgatóink felvételre hallják, ezt el kell mondanom most is, a felvételt azt délután 5 órakor készítettük az Inforádió stúdiójában.
Hát nézze, ebben az ügyben azt tudom önnek mondani, hogy jelenleg hozzátartozó Veronában már nem tartózkodik. Ugye két válságos állapotban lévő sérültünk van veronai kórházakban. Az ő állapotuk jelenleg stabilnak minősíthető. A holttestek azonosítására szükséges DNS minták levétele megtörtént. Az első jelzések még azzal biztattak minket, hogy ott esetben ennek a hétnek a vége, tehát ma-holnapra a DNS vizsgálatok eredménye rendelkezésre állhat, és ennél fogva az azonosítás lehetővé válik. De sajnos nincs így, tehát az olasz kollégák jelezték, hogy annyira, hát hogy is mondjam, rossz állapotban vannak a holttestek a buszban kiütött tűz miatt, hogy az azonosítási folyamat nehezebb, lassabb, összetettebb és bonyolultabb, mint gondolták. Ezért e hétvége helyett valószínűleg inkább jövő hétvége lesz az időpont, amikor az azonosítással végeznek. A holttestek hazaszállítása lesz ugye a következő feladat, erre készen állunk. Tehát amikor azt a jelzést kapjuk az olasz kollégáktól, hogy megtörtént az azonosítás teljes körűen, akkor a milánói főkonzulátusunk ki fogja adni a hazaszállítási engedélyeket. Itt egy temetkezési vállalatokat tömörítő szervezettel vagyunk együttműködésben a hazaszállítás tekintetében. Ennek a szervezetnek a megfelelő géppocsi állománya és szakembergárdája rendelkezésre áll. Mi pedig a konzuli kíséretet, illetve a konzuli asszisztenciát biztosítjuk a hazaszállításhoz, amint arra lehetőség van, tehát mi fel vagyunk készülve, és hát természetesen folyamatos a kapcsolattartás a két veronai válságos állapotban lévő sérültünk ügyében a kórházakkal. Ott is hát reméljük a legjobbakat, bízunk abban, hogy fel fognak majd épülni. Én azt gondolom, hogy illetve azokat a konzulokat, akiket a helyszínre vezényeltünk, hogy segítsék a munkát, most már mind-mind visszavezényeltük az állomás helyeikre, és akkor térünk vissza a helyszínre, amikor a holttestek hazaszállítása azt indokoltá fogja tenni. Arra törekszünk, hogy a holttestek hazaszállítása egy időben történhessen meg, és akkor azt hiszem, hogy azzal a konzuli része ennek a munkának legalábbis annyiban lezárul, hogy onnantól kezdve arra kell koncentrálnunk, hogy amennyiben a két válságos állapotban lévő sérült egyike vagy mindkettője jobb állapotba kerül, és lehetőség lesz a hazaszállításukra, akkor azt szervezzük meg.
Igazságügyi területen van még valamilyen feladat, amiben a külügynek közre kell működnie?
Hát nézzem, ugye folyamatosan kapcsolatban vagyunk az orosz, most hát olasz rendőrséggel és ügyészséggel is. Ugye kértek tőlünk segítséget abban, hogy magyar szakértők, közlekedésbiztonsági szakértők, rendőrök is érkezzenek ki Olaszországba, ebben segítettünk, ez meg is történt. Én azt mondom, ez egy helyes és jó döntés volt az olaszok részéről, hogy már a magyar hatóságot az elejétől bevonták a vizsgálatokba. Innentől kezdve a rendőrségnek, adott esetben, ha szükség van, akkor a magyar ügyészségnek a dolga, hogy ebben az ügyben eljárjon, ha egy jogsegélyek keretében bármilyen munkára szükség van, akkor természetesen a külügyminisztérium ott elvégzi a munkáját. Egyébként azt el kell mondjam önnek, hogy az olasz hatóságok mindvégig rendkívül segítőkészen, profi módon és amennyire lehetett emberségesen végezték a munkájukat. Nagyon jó együttműködés alakult ki az olasz hatóságok és a mi munkatársaink között a helyszínen, ezért köszönettel tartozunk nekik. Jól láthatóan mindent megtettek annak érdekében, hogy a tragédia következményeit hát a lehető legjobban és leggyorsabban kezelni tudják.
Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter volt az Aréna ma esti vendége, hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm, hogy itt láttam, köszönöm a kívást.
Szatmári Katalin, Fekete Szoroki Zoltán, Kovács András István szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő nevében is köszönöm figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető Klavai Richárd. Minden jót, viszontlátásra.